Üdvözlöm a nézőket, sziasztok! Miklósi Gábor vagyok, a Partizán szerkesztője. Mai műsorunk a Partizánon pénteken megjelent riporthoz kapcsolódik. A műsor két informátorról, Kovács Krisztiánról és Meződi Károlyról szól, akik a nyomozók biztatására beépültek egy adócsaló bűnszervezetbe, aztán, amikor már nem volt szükség a munkájukra, a NAV cserben hagyta őket. Aki nem látta a riportot, annak mindenképpen ajánlom, mert egy egészen hajmeresztő történet arról, hogy a nyomozó hatóság hogyan bánt el két jó szándékú, a munkáját segítő emberrel. A pénteki riport a történet bemutatására koncentrált, mai vendégünket viszont azért hívtuk meg, hogy jobban megértsük ilyesmi, hogyan és miként fordulhatott elő egyáltalán. Leginkább arra szeretnénk fényderíteni, hogy miért nem tartották be a NAV nyomozói a munkájukat segítő embereknek tett ígéretüket. Mielőtt erre rákanyarodunk, előbb egy szolgálati közlemény. Többen jeleztétek kommentekben, hogy szeretnétek kapcsolatba lépni Károlyról és Krisztiánnal. Ezt úgy lehet megtenni, hogy írtok az info@partizanmedia.hu e-mail címre, és mi továbbítani fogjuk a megkereséseket nekik. Mielőtt bemutatom mai vendégünket, előbb nézzük meg, mivel készülünk október 23-ára itt a Partizánon.
Fél évvel a választások előtt a nemzeti ünnepünkön, október 23-án a Fidesz és a Tisza is komoly erődemonstrációra készül.
A kormányoldal újabb békemenetet hirdetett, ami az Elvis Presley térről indul, és a Kossuth téren Orbán Viktor ünnepi beszédével zárul.
A Tisza támogatói a Deák téren gyülekeznek majd, és innen vonulnak át a Hősök terére meghallgatni Magyar Pétert.
A Partizánok mindkét eseményt élőben fogjuk közvetíteni. Helyszíni bejelentkezésekkel, interjúkkal és elemzésekkel készülünk.
Kövess át nálunk az eseményeket kora reggeltől kezdődően egészen este. Bezárólag láthatjátok majd az élő műsorfolyamunkat a Partizánon. Találkozzunk október 23-án.
Mai vendégünk Tiszolci Lajos, aki 2023-ig a Nemzeti Adó és Vámhivatal őrnagy rendfokozatú pénzügyőrnyomozója volt, és a Partizán tavaly júniusi riportjában lépett a nyilvánosság elé, amikor volt főnökei és saját kirúgásáról és egy eltusolt bűnügyről mesélt. 2023-ig a NAV bűnügyi főigazgatóságánál dolgozott, és pontos olyan nyomozásokat vezetett, mint amiről a pénteki műsorunk szólt. Szia Lajos, köszönjük szépen, hogy elfogadtad a meghívást.
Sziasztok, köszönöm a meghívást.
Legelőször is szeretnék tenni egy rövid kitérőt. Tavaly nyáron, amikor ezt a videót csináltuk, aminek te voltál a főszereplő, éppen nem volt munkád, és amikor próbáltál elhelyezkedni, az történt, hogy az állam, vagy hát a hatóságok utána nyúltak, nem tudtál a közszférában sem, még a közszféra közelében sem elhelyezkedni. Azóta lehetett több kormányhoz közeli sajtóorgánumban arról olvasni, hogy a munkád kötődik a Tiszához, és azért, hogy a nézők értsék, hogy amikor egy állami hivatalról, a NAV-ról beszélgetünk, akkor te ezt milyen pozícióból teszed, fontos tisztázni, hogy a munkád akkor hogyan is kötődik a Tiszához, úgyhogy arra kérlek, hogy akkor ezt tisztázva mondd el, hogy mi az, amit erről tudnunk kell, vagy lehet.
Mondjuk inkább úgy, hogy azokat az erőket támogatom, akik 2026-ban a változást szeretnék elérni. Tehát azokat támogatom, és azokat az erőket segítem.
Tehát, ha jól értem, akkor erről ennyit akarsz mondani?
Igen, szerintem ez beszédes és elég.
Jó, szerintem ez alapján a nézők akkor képet alkothatnak arról, hogy amit majd a hivatalról teszel, azt a hivatalról mondasz, azt hogyan árazzák be, és akkor szerintem kezdjük is el a riportot. Így előjáróban azért akkor megkérdezném, hogy tetszett a film, és mik voltak róla így a fő első benyomásaid?
Tetszett a film, valamilyen szinten azért elszomorító mégis, hogy hát mondjuk úgy, hogy én, aki belülről láttam ezt a rendszert, és dolgoztam is benne, hogy hát ilyen furcsa dolgok, amiknek nem szabadna, hogy megtörténjenek, megtörténnek.
Téged volt nyomozóként, milyen érzést töltött el, amikor láttad azt, hogy két emberrel, akik önként jelentkeztek arra, hogy segítsék a hatóság munkáját, ennyire kicsesztek. Tehát nem elég, hogy végigcsinálták a munkát, aztán a nyomozók eltűntek, aztán őket elítélték, nem emelték ki a nekik tett ígéretet megszegve a bűncselekményből, hanem hagyták, hogy megvádolják, elítéljék, jogerősen elítéljék őket. Titkosították, tehát titoktartási nyilatkozatot irattak velük alá annak érdekében, hogy ne is beszélhessenek. Az egyikük börtönbe került, a másikat súlyos pénzbüntetésre ítélték, sőt a perköltséget is neki kellett a többiek helyett, akiknek börtönbe voltak megfizetni, és kell a mai napig. majd pedig, és ez már tényleg az abszurd befejezése volt a történetnek, amikor az egész történeten megkeresték a Partizánt, és forgattunk róla egy filmet, amikor meglátták, hogy ez a film tényleg meg fog jelenni, nem csak kérdéseket küldtünk, meg kijött az előzetes, akkor megfenyegettek, hogy majd feljelentést tesznek ellenünk. Tehát, hogy téged, aki a hatóság oldaláról nyomozóként ilyen fedett ügyekben dolgoztál, hogyan érint az, amikor láthatod, hogy a kollégáid lényegében ugyanabban az időszakban, hiszen akkor, amikor ez zajlott, még te is nyomozó voltál, így viselkedtek?
Hát gyakorlatilag ez alapján, az információ alapján, amit most elmondtál, nyilván ugye a videó is erről szól, hát azt lehet mondani, hogy őket, ezt a két, tehát az interjú alanyt, akik akkor, mint informátorok, megkeresték a hatóságot, a NAV-ot, Nemzeti Adó- és Vámhivatalt, hogy őket hamis ígéretekkel, vagy ígérettel, az egyik az, hogy ugye a hatóság kontrollálja ezt az egész bűncselekményt, illetve azt, amit ők tesznek, illetve amilyen információkat kihoznak, és azzal segítik az adott nyomozást, és amit utána, hogy a hatóság abszolút elengedte a kezüket, hát mondjuk úgy, hogy valahol nagyon-nagyon sántít ez a történet, és ez eléggé meglepő, és azt tudom mondani, hogy ki lehet jelenteni, hogy valahol valakik jogszabályt sértettek.
Abban az értelemben sántít, hogy nem hiszed el, hogy ez történt velük, vagy abban az értelemben, hogy ilyen nem történhetne meg, de mégis megtörtént.
Ilyen nem történhetne meg, és azért, ugye amivel remélhetőleg folytatni fogom, hogy fogjuk, hogy tehát civil együttműködőket, titkosan együttműködőket, tehát lehetetlen a mai magyar jogszabályi környezet alapján, vagy jogszabályok alapján, hogy a hatóságok arra kérjenek, hogy figyeljetek ide, menjetek be egy elkövetői csoporthoz, és onnan információt hozzatok gyakorlatilag nekünk, és informáljátok. Tehát ez a fedett nyomozónak a feladata, nem pedig egy civil, vagy több civil személynek. Ilyet a hatóság nem kérhet, nem tehet, sőt, fel kellett volna hívni a két informátor, vagy informátornak jelentkező úriembernek a figyelmét arra, hogy nem követhetnek el bűncselekményt semmilyen körülmények között.
Jó, akkor mielőtt belemegyünk itt a részletekbe, pontosan mit mond erről a jog, nézzünk meg egy rövid részletet, amiben Károly és Krisztián a beszervezésüknek a körülményeiről beszél, és akkor utána folytatjuk.
Hogyha az első találkozás a pénzügyőrökkel úgy sikerül, hogy ők azt mondják nekünk, hogy köszönjük szépen, hogy itt vagytok, és értékeljük azt, hogy ezt elmondtátok, de azt tudom javasolni nektek, hogy inkább keressetek egy másik munkahelyet, és ne menjetek ebbe bele, mert biztos, hogy ebből jól nem fogtok kijönni, ebből biztos, hogy büntetés lesz, és inkább ezt hagyjátok abba még idő előtt, amíg nem követitek el ezeket a bűncselekményeket. A lehetőség meg lett volna rá, mert akkor még nem követtünk el semmiféle bűncselekményt. Ehelyett ők azt mondták, hogy mi lenne, hogyha együttműködnék velük, hogyha a bűnözői körtől való utasításokat végigcsinálom úgy, hogy közben őket informálom, és jelentek mindent. És ezbe garantálják azt nyilván, hogy büntetőjogi felelősségtől nem kell tartanom.
Vázolták a lehetőségeinket. Nem volt túl sok opció. Tehát nagyjából az, hogy csináljuk tovább, működjünk együtt a szervezettel és a szervezetben, és gyűjtsünk információkat ahhoz, hogy ők később ezt fel tudják göngyölíteni. Azt ígérték, hogy ha hasznos, használható és jó információkat gyűjtünk, ami alapján el tudják indítani a nyomozást, abban az esetben nem leszünk büntetve.
Pénzügyőrök elmondása szerint azt kellett csinálnunk, hogy mindenféle információt gyűjteni. Mondok pár példát, cégalapítás, cégeladásoknak a helyszíne, rendszámok, telefonszámok gyűjtése, illetve dokumentumoknak a kifényképezése, pénzfelvételeknek a helyszíne, illetve hogy mikor veszik föl a pénzeket. Mi voltunk azok, akiknek a bejelentésére tulajdonképpen elindult ez az egész ügy. Szóval, hogy eljárás alá vonják ezt az egész szervezetet.
Tehát, ahogy láttuk, arról van szó, hogy Károly és Krisztián a pénzügyőr nyomozóknak a biztatására lett a bűnszervezet tagja, tehát kvázi úgy kezdtek el bűncselekményeket elkövetni, hogy ezt előzetesen egyeztették, és kvázi jóvá is hagyatták, vagy hát igazából megmondták nekik, hogy ezt kell csinálniuk. Menjünk akkor egy kicsit bele abba, hogy amikor a hatóság a törvényes úton halad, akkor milyen módon történik ez a fajta rendszer, vagy történhet ez a fajta rejtett információszerzés, fedett információszerzés?
Jó, szerintem is mindenféleképpen tudni kell egy pár dolgot, hogy mi az, amit a jogszabály előír, ugyanis nagyon jól lefektetett szabályok vannak, vagy nagyon jól lefektetett utak vannak, módok. Az egyik dolog az, hogy amit már említettem, hogy van a leplezett eszközök használatára, vagy alkalmazására feljogosított szerv, ilyen esetben a Nemzeti Adó és Vámhivatal bűnügyi igazgatósága, akik felvették a kapcsolatot, vagy akikkel felvették a kapcsolatot a interjúalanyok, a srácok, ők fel vannak jogosítva a leplezett eszközök alkalmazására vagy használatára. Az egyik leplezett eszköz, amihez nem kell semmilyen engedély, se bírói, sem ügyészi engedély, hanem eldöntheti maga a nyomozó hatóság, hogy én ezt fogom alkalmazni. Nekem erre szükségem van abból a célból, hogy bűncselekményre vonatkozó információkat, adatokat szerezzek be. Ez az a titkos információ, vagy a titkos együttműködő személy igénybevétele. Tehát ehhez semmilyen engedély nincs.
Kérek, mondj egy példát, mert hogy annyira ugye
jó, igen.
Használjuk.
Jogos az igény. Tételezzük fel, hogy van egy portás bácsi, aki azt látja, hogy a szomszéd vagy a nagy épületben, vagy valahol ott a környéken módszeresen, vagy rendszeresen megjelennek nagy fekete autók, és hogy valami ott neki nem tetszik, hogy arra gyanakszik, hogy esetleg ott olyan jogszabálysértő dolgok lehetnek, amit szerinte a hatóságnak tudnia kell. Akkor ő megkereseti a hatóságot, de egyébként lehet az is, hogy a hatóság keresi meg őt, és azt mondják neki, hogy kedves portás bácsi, arra kérünk, hogy ha tényleg segíteni szeretnéd a hatóság munkáját, akkor abban a pozícióban, ahol te vagy, mondjuk írd fel az autóknak a rendszámát. Ugye ebben még semmiféle jogszabálysértő kérés nincs, és nem is lehet. Sőt, a nyomozóknak, amikor ugye felveszik a kapcsolatot a portás bácsival, gyakorlatilag őt egy titkos együttműködői szerepre kérik fel, és arra kérik, hogy így módon segítse a hatóság munkáját. Tehát megfogalmaznak neki a nyomozók bizonyos kéréseket, ami soha nem lehet jogszabályba ütköző. Sőt, arra is tekintettel kell lenniük a nyomozóknak, hogy ne legyen a személyére, ne jelentsen veszélyt. Tehát olyan dolgot kérjenek tőle, olyat például nem, hogy menj oda, és akkor nem tudom, beszélj velük, létesíts esetleg velük.
Igen, azt hiszem, hogy ez világos, tehát hogy ez, igen, hogy ez érted, jó, akkor hogy mi a következő szint?
A következő szint az, ugye ehhez nem kell engedély, semmilyen engedély, a hatóság saját maga dönt. A második leplezett eszköz, amit a hatóság igénybe vehet, az már egy, oda már kell ügyészi jóváhagyás. Ez a büntetőjogi felelősségre vonás elkerülésének a kilátásba helyezése. Ez nagyon hosszú, mondjuk úgy, hogy a felelősségre vonás elkerülésének a kilátásba helyezése.
Magyarul azt ígéri a hatóság, hogyha együttműködik, akkor lehet, hogy nem fogják felelősségre vonni.
Így van, itt viszont van két lényeges különbség az előzőhöz képest. Az egyik az, hogy itt ugyanígy civil emberről van szó, viszont ő már elkövetett valamilyen bűncselekményt. Tehát ő elkövetett valamilyen visszaélést, valamilyen jogsértést, ugyanakkor a hatóság az ügyészség jóváhagyásával, az ügyészség egy olyan megállapodást köthet ezzel az emberrel, hogy jó rendben van, vagy nem indítok el egy nyomozást, ami miatt ugye te jogszabálysértést követtél, vagy bűncselekményt, vagy ha már indítottam el, akkor meg fogom szüntetni. De ez csak is annak az a feltétele, hogy nagyobb érdek fűződjön ahhoz, amit ez a, mondjuk úgy, hogy jogszabálysértő személy információt fog hozni, és felderítenek még egy új bűncselekményt, mint ahhoz, hogy őt megbüntessék gyakorlatilag amiatt, amit ő már követett. Nem tudom, mennyire világos.
Tehát, hogyha az ügyész úgy dönt, hogy az az információ, amit ez az ember, aki már benne van fél lábbal, vagy egész lábbal a bűncselekményben megéri, mert jelentősen tudnak előrelépni a felderítés, vagy akár új bűncselekmények felderítése irányába, akkor köt vele egy ilyen kvázi alkut. Ha pedig úgy dönt az ügyész, hogy hát ez az ember beszél, de igazából ezeket már tudjuk, vagy úgyis eljutottunk volna, adok meg azt mondja, hogy köszönjük szépen, hogy jelentkeztél, de sajnos ez az ügy megy tovább nélküled is, úgyhogy nem tudunk fel egy megállapodást kötni.
Pontosan. Itt tehát az a sarkalatos pontja ennek, hogy olyan információkat kell hoznia ennek a már bűncselekményt elkövetett személynek, amit a hatóság egyébként nem tudna felderíteni, vagy nem tudna beszerezni. Ezért van speciális helyzetben, de jegyezzük meg, ő is civil, tehát nem hivatásos, és nem követhet el bűncselekményt. Nyilván az információt hoznia kell, és ügyész dönt arról, hogy ezt a megállapodást megkötik vele, vagy nem. Ha az ügyész úgy dönt, hogy nem, akkor nincs megállapodás.
Jó, nézzük akkor a két másik kis figurát.
Igen, van a harmadik.
Ő teljesen civilnek tűnik.
Ő is civil, de mégsem, csak annak tűnik. Tulajdonképpen ő egy fedett nyomozó. Ez is ügyészi engedélyhez kötött, tehát ügyész hagyja jóvá, hogyha a nyomozóhatóság beszeretne szerezni olyan információkat, amiket egyébként más úton nem nagyon tudna, vagy csak igen-igen nagy nehézségek árán, és úgy dönt, hogy fedett nyomozót fog bevezetni az elkövetői körbe, akkor ez szintén az ügyésznek kell jóvá hagyni.
Tehát akkor egy ilyen lényegében beépül a bűnszervezetbe.
Lényegében így van. És ő fel van jogosítva, mondjuk úgy, bizonyos jogsértések elkövetésére. Nem arra kell gondolni, hogy nem tudom, ő is akkor rabol, lop, csal, hanem ahhoz, hogy leplezni tudja, és a továbbiakban is, vagy a munkája során leplezve maradjon az ő kiléte, gyakorlatilag bizonyos, nagyon könnyű súlyú, mondjuk úgy, hogy jogsértéseket elkövethet.
Ki az a csíkos ruhás ember ott a végén?
Igen, a negyedik. Ő nem tartozik a lebzett eszközök repertoáriába. Mondjuk úgy, hogy csak azért az említés szintjén nehogy keveredés legyen, ő az az ember, aki elkövetett egy bűncselekményt, gyakorlatilag begyanúsították, tehát ő már terhelt, és nagy valószínűséggel éppen előzetesbe ül. Ő az, aki egy népiesen vádalkú, vagy mostanában, ahogy ezt a jogszabály is megnevezi, egyességet szeretne kötni. Ezt megteheti. Itt is az a helyzet, hogy hogyha az ügyész azt mondja, hogy igen, te az egyesség keretein belül felkínálsz nekünk valamit, mondjuk saját magadra nézve, az általad elkövetett bűncselekményekre, a társaid által elkövetett bűncselekményekre tekintettel olyan információkkal fogod segíteni az ügyészség a nyomozás munkáját, amihez úgy mérlegi az ügyész, hogy megéri, akkor egy egyességet köthet vele. De hangsúlyozom, tehát ő nem lepezett eszköz, és itt is az ügyésznek az engedélye kell.
Hát ha jól értem, akkor az, ami a Krisztiánnal és a Károllyal történt, tehát őket civilként bevonták, vagy beküldték egy bűnszervezetbe segíteni a felderítést, hagyták, hogy bűncselekményeket kövessenek el. Nem volt az egész jóváhagyva és lepapírozva az ügyészségnél, ez egy olyan fajta hibrid, ami hát így merőben ellentmond annak, amit az ilyen fajta munkáról a törvény mond és előír.
Így van, tulajdonképpen, hogyha értünk a két interjú alanynak, akkor őket úgy használták, mint egy fedett nyomozó. De ugye itt is, mint ahogy mondtuk, a fedett nyomozó, ő hivatásos. Semmiféleképpen nem civil, ő egy hivatásos fegyveres szervnek, testületnek a tagja. Tehát én úgy gondolom, hogy a hallottak alapján a interjú alanyok úgy indultak, mint egy titkosan együttműködő személy, akit lehet, hogy abban gondolkozott a hatóság, nem tudom, hogy megkérik, hogy ja, hogyha már ott vagytok, akkor kérdezzétek meg ezt, azt, és akkor utána köszönjük szépen, és ha tudjátok a nyomozást segíteni, akkor jó, ha nem, akkor el kell, hogy engedjük a kezeteket. Viszont tovább ment a hatóság, ez egy talány egyébként, hogy miért, mi lehetett a motiváció, és hogy megkérték őket, amit te is mondtál, hogy kvázi mint egy fedett nyomozó épüljenek be a bűnelkövetői szervezetbe.
Ugye itt az egész történetnek a kulcskérdése az, hogy miért. Tehát, hogy ha járhatott volna a hatóság egyenes úton is, vagy meg lehetett volna talán találni a módját annak, hogy ne sértse a törvényt, akkor miért ezt az utat választották? Ott volt két ember, aki együtt akar velük működni, vagy felajánlja, vagy igazából segítséget kérnek tőlük, hogy ők egy ilyen állás vagy munkalehetőséghez jutottak, nem tudják, hogy ez mennyire fekete vagy fehér, szabad vagy tilos, és azt mondják nekik, hogy persze, menjetek be, csináljátok, jelentsetek közben nekünk, minden le lesz papírozva, minden le lesz intézve, nem lesz semmi problémátok. Miért ezt az utat választották, hiszen a nyomozóknak, ugye pont, ahogy te is tudod, pontosan tudniuk kellett, hogy mi lenne ennek a törvényes útja. Miért, mit kell, beszélgessünk egy kicsit arról, hogy igazából ilyenkor milyen érdekek vezetik a nyomozókat, és hogy mi lehet a hátterében annak, hogy így döntöttek, illetve milyen szinten döntöttek egyáltalán így maguk a nyomozók, vagy pedig esetleg valaki följebb a hierarchiában.
Lehet, hogy a nyomozó hatóság arra gondolt, hogy csak úgy, mint a második esetben, tehát aki úgy el akarja felelősségre vonást kerülni, de már ő elkövette a bűncselekményt, lehet, hogy idő után arra gondoltak, hogy a srácok kvázi ebbe a csoportba tartoznak, és lehet, hogy ők úgy ítélték meg, hogy már elkövettek bizonyos bűncselekményeket, de ugye tudjuk a videóból, hogy ez nem így volt. És akkor, akkor megbízzuk még őket egy-két feladattal, de nyilván ez egy esetőleges és csak találgatás a részemről, és utána elmegyünk az ügyészséghez, az ügyészhez, és az ügyésznek azt mondjuk, hogy van nekünk egy ilyen együttműködőnk, aki gyakorlatilag félig meddig már bent van ebbe a elkövetői körbe, bűncselekményt követett el, vagy legalábbis jogszabálysértéseket, és mi lenne, hogyha az ügyész egy megállapodást kötne vele. Tehát nem tudom, mennyire érthető.
Ez, ami nem történt meg, tehát nem vitték be őket,
igen,
az ügyészhez.
Csak lehet, hogy erre gondolt mondjuk a nyomozó hatóságnak a, nem tudom, vezetősége, vagy az egyik vezetője. Viszont két opciót látok, hogyha ez így lehetett. Az egyik az az, hogy az ügyész, amikor ezt egyeztettek az ügyésszel, mondjuk elment a nyomozó hatóságnak az egyik vezetője, és azt mondta, az ügyész tárta ezt, ennek a lehetőségét. És az ügyész azt mondta, hogy semmiféleképpen ő ebben ezt nem hagyja jóvá. Tehát a megállapodás nem jött létre. És ott állhatott a nyomozóhivatalnak az egyik vezetője, hogy hát akkor most ezzel mit csináljak, viszont...
Ilyenkor, bocsánat, félbeszakítalak, ilyenkor a Lajos és a Krisztián értesül arról, hogy az ügyészség nemet mondott?
Hát úgy néz ki, hogy nem értesült, de nyilván, tehát a kettes esetben ott mindenféleképpen értesülnie kell. Tehát ez a második esetben, amikor ugye a felelősségre vonás elkerülésének a lehetősége szóba jön, akkor ugye ezt írásba, ezt a megállapodást, ezt írásba köti az ügyészség. Tehát itt nincs mellébeszélés, az fekete és fehér. De itt ugye nem történt. Én arra tudok gondolni, mondom, hogy vagy hogy ezzel kalkulálta a nyomozóhatóság, vagy egész egyszerűen a tudás ismeret hiánya miatt, nem tudok mást mondani, bementek ebbe az utcába, sőt bevezették a fiúkat ebbe az utcába, hogy de igen, kövessetek el bűncselekményt, meg fogunk benneteket védeni.
Tehát nem a nyomozók nem voltak a tudás birtokában, hanem visszaéltek avval, hogy a Krisztiánik nincsenek a tudás birtokában.
Ez is előfordulhat. Viszont ha ez így van, ha gyakorlatilag akkor kihasználták ezt a jó hiszeműségét ennek a két fiatalembernek, akkor hát nem akarom azt mondani, hogyha valami alkalmas arra, hogy a hatóságba megrendüljön a bizalom, akkor ez alkalmas arra, de valahol akkor ez az igazság.
Ugye ez egy fontos kérdés, hogy, és erre szeretnék majd visszatérni, hogy a hatóságba vetett bizalomhoz hogyan kapcsolódik ez az ügy, de először még azt szeretném kérdezni, hogy amikor zajlik a nyomozás, nyilván a nyomozók azok jelentéseket írnak arról, hogy hol tart az ügy, csatolják a bizonyítékokat, ezt nyilván valaki egy felettesük bizonyos rendszerességgel ellenőrzi. Nem kellett volna valakinek szemet szúrnia az, hogy itt nagyon jó belső információk, adatok, felvételek, fényképek, beszélgetések felvételei vannak becsatolva, miközben nem tudjuk, mert nincsen lepapírozva, hogy ezeknek ki a forrása, honnan származnak ezek a felvételek?
Szerintem a nyomozók örültek annak, hogy ilyen bizonyítékoknak a birtokába jutottak, ez az egyik. A másik az az, hogy tehát az ő esetében, amikor ugye a titkosan együttműködő szemét vesz igénybe a hatóság, mindent papíroznak. Tehát minden egyes találkozóról, minden egyes információ átadásról, minden jó dokumentált, és a nyomozónak, aki a kapcsolattartója ennek a titkosan együttműködő személynek, gyakorlatilag neki jelentést kell írni. Tehát ez nem opcionális, neki jelentést kell írnia. Ugye ez többnyire minősített, tehát titkosított jelentés, mégpedig azért, ezt azért találták ki, pont az titkosan együttműködő személyét védik ezzel, hogy ne derüljön ki egy adott esetben, hogyha ebből eljárás lesz, akkor a bűnszervezet vagy az elkövetői kör számára ne legyen világos, hogy ő adta ki az információkat. És éppen ezért is jól nyomon követhető kell, hogy legyen ez az egész ügy, csak ugye ez minősített, amit már mondtál is, hogy erről minősített jelentések kellenek, hogy meglegyenek minimum az irattárba a nyomozóhatóságnál, ahol szépen nyomon követhető az, hogy mikor, tehát dátummal, mikor kivel találkozott, és milyen feladatot szabtak az együttműködőnek, illetve az együttműködő milyen a feladatot végrehajtotta-e, illetve milyen információkat csatornázott és adott át a nyomozóhatóságnak.
Igazából azt próbálom megtudni, vagy arra próbálok valahogy rákérdezni, hogy amikor zajlik egy nyomozás, akkor az ilyen esetleges szabálytalanságoknak mennyire kell szükségképpen kibuknia? Tehát hogyan, aki a nyomozást felügyeli, mert nyilván van valamilyen belső kontroll, annak nem szúr-e szemet, amikor valami utólag ránézve ennyire kirívó hivatali visszaélés történik, hogy ez egyébként később az ügyesség meg is állapította egy határozatban?
Hát kicsi az esélye, hogy ne szúrjon szemet. Tehát szemet kellett volna, hogy szúrjon. Már csak azért is, mert ezt a jelentést, ugye, amit te is említettél, és én is, ezt olvassa az osztályvezetője a nyomozónak, a kapcsolattartó nyomozónak, és általában az igazgató vagy az igazgató helyettes. Tehát két szűrőn is átmegy.
Jó, tehát most ugye egy feltételezett helyzetben vagyunk, hogy akkor a felettesek látták és érzékelték azt, vagy érzékenyű kellett volna, hogy itt valami nincsen egészen rendben, hogy mégis hagyták, hogy ez 10 hónapig ugye addig tartott, amíg ők kvázi beszervezve dolgoztak, és utána kezdődött a nyílt szakasz a nyomozásnak, amikor meggyanúsították a terhelteket. Az, hogy nem történt meg ez a fajta kontroll, hogy nem kérdezték meg, nem vitték el őket az ügyészhez, erről te mit gondolsz? Tehát milyen érdek lehetett itt a felsőbb szinteken azért, hogy ez a dolog ebben a mederben csordogáljon tovább?
Nyilván esetleges dologról beszélünk, és én is csak találgatok, de tehát két dologra gondolok, és mind a kettő szörnyű. Az egyik az, hogy azt gondolhatták, hogy nagyon szuper információkat hoznak az elkövetői körről, hagyj menjenek csak előre, őket is fel fogjuk dolgozni, ők is bekerülnek a büntetőügybe, és akkor majd az ügyész meg a bíró majd eldönti, mi lesz velük. Ez lehetett az egyik. De hangsúlyozom, törvénytelen azért, mert hogyha az együttműködőnek mindig fel kell hívni a figyelmét arra, hogy nem követhet el bűncselekményt. És ha úgy van, ahogy a fiúk mondták, akkor gyakorlatilag itt megkérték őket erre. A másik opció sem sokkal jobb, mégpedig az, hogyha tényleg azt szerették volna, hogy az ügyésszel egyeztetve gyakorlatilag ez a felelősségre vonást elkerülő szemét hoznak létre belőlük, vagy becsatornázzák úgy az ügyészséghez, hogy a felelősségre vonástól mentesítse őket az ügyész, és jön létre ez a megállapodás. Tehát ez is egy, mivel nem volt még megállapodás, és hogyha ők erre gondoltak, hogy esetleg ezt megpróbálják nyílbe ütni, ez is egy borzalmas dolog, mert gyakorlatilag az ügyésznek a kényétől, kedvétől, a szakmai látásától függ az, hogy most lesz megállapodás, vagy nem. És még valami, hogy sajnos a statisztika nagy úr, és még azt is el tudom képzelni, és rossz hiszemű vagyok, de csak találgatok, hogy lehet, hogy ők csak ideig óráig, tehát a hatóság ideig óráig gondolta azt, hogy kihasználja ennek a két fiatalembernek a, mondjuk úgy, ebbe a elkövetői körbe betöltött szerepét, és azért arra vártak, vagy azt nézték, hogy minél jobb információk, az gyakorlatilag minél nagyobb bűncselekmény felderítése, minél mélyebben való felderítése, és az elkövetési érték is lehet, hogy minél nagyobb lehet, és így mondjuk a negyedéves statisztikával tudnak domborítani az adott régió. Mondom, ez találgatás, de akár ez is lehetséges.
Tehát ez egy ilyen statisztikai, kincstári szemlélet akár felülírta a jogszabálykövetésének az alapkövetelményét.
Ezt is el tudom képzelni.
Jó. Nézzünk meg még egy részletet a filmből, ahol arról lesz szó, hogy hogyan beszélik rá Károlyt és Krisztiánt, vagy beszélték rá, hogy aláírják a titoktatási nyilatkozatot, és akkor innen folytatjuk.
Ne legyetek beszarva, elindult a papírozás, most itt az egész papírozás úgy néz ki, hogy ez belsőleg nálunk egy ilyen másik forma, jobban le lesztek védve, most annak ilyen különböző szintek. Most itt majd rajta lesz ezen a papíron, és most igazán nem, amit hoztam papírt, ezt most csak ma hoztam, ezt neked hoztam a Károlyon, a megbeszélek egy időpontban.
Ja.
Ezen annyi van, hogy ami köztünk zajlik, az mind titkos. Az annyit jelent, hogy 2033 le van titkos, nem beszélhet szóval
senkinek.
Mi sem hozhatjuk nyilvánosságra. Most innentől kezdve, hogy aláírod a papírt, titoktartás kötelezettségedben minden jelent.
Közölték, hogy alá kell írnunk egy titoktartási nyilatkozatot, és hogy ez a mi érdekünket szolgálja. Hogy a szervezetben sem derülhessen ki, mert feltételeztek egy belső embert a NAV-nál esetlegesen, aki információkat juttat ki. Illetve, hogy ez majd a védelmünket később szolgálja. Nagyban segíti, hogy kiszedhessenek az ügyből minket.
Az egyik korai találkozónkon hozott is a kapcsolattartóm egy titoktartási nyilatkozatot, ami az együttműködésünket szolgálta, és ott felhívta is a figyelmemet, hogy ezt tényleg vegyem komolyan, mert ez büntetőjogi felelősséggel is jár, hogyha megszegem, és bárkinek is, de tényleg bárkinek is beszélek erről a mi együttműködésünkről, tehát hogy az eljárás során se a kihallgató nyomozónak, se a bíróságon, se senkinek nem beszélhetünk a közös együttműködésünkről. Akinek tudnia kell, az tud róla, az ügyész tud róla, ügyészi engedélyet csináljuk, amit csinálunk. Egyedül a mi védelmünk érdekében van eljátszva úgy, hogy mi a vádlottak sorában ott vagyunk, de higgyem el azt, hogy amikor kimondják az ítéletet, akkor mi nekünk egy felmentő ítélet fog születni, úgyhogy nem kell aggódnunk a büntetőjogi felelősségről.
Az, ami a felvételen van, illetve amit a Krisztián és a Károly elmondanak arról, hogy hogyan dumálták rá őket a titoktartásra, az egyébként önmagában megfelelne annak, ahogy mondjuk egy ilyen találkozón ezt így elmondják a közreműködőknek?
Ez a protokoll. Tehát én úgy gondolom, hogy itt nincs semmi látnivaló, ez így szabályos volt. Hogy amit elmondtam, ugye említettem már, hogy titoktartással elsősorban, vagy a minősített, hogy a jelentés minősített, titkosított, az együttműködőt védi a hatóság. Viszont, hogyha most nem tudom, rákanyarodjak egy huszáros kanyarral arra, hogy ugye van egyszer a titoktartás, amit aláírattak velük, és hogyha ugye azt említette a nyomozó, hogy 2033, hogyha ez 13-ban történt, akkor az bizalmas. Tehát 20 évet titkosított, ugye? Ott már van büntetési tétel, hogyha ezt megszegik. Viszont őket elítélték. Tehát őket egy olyan joghátrány érte, hogy én úgy gondolom, hogyha valaki mérlegel, hogy van egy titoktartás, és azt, ha nem szegem meg, vagy megszegem, tehát minimum meg kellett szegniük, ezt én úgy mondom, hogy hát itt volt, aki, nem tudom, az egyikük 30 hónapot, vagy 40 hónapot kapott talán. Igen, tehát hogy az egész, én értem a titoktartás, és ne szegjük meg a titoktartási nyilatkozatot, de hogyha valakit ekkora joghátrány ér, nincs paritásban az egyik a másikkal.
Amikor a riportot csináltuk, meg amikor még sokszor végignéztem, volt egy olyan érzésem, hogy mintha ez a titoktartási nyilatkozat tosdi, tehát hogy ezt aláíratják velük, majd pedig utána abba a helyzetbe hozzák őket, hogy kvázi bekerülnek egy olyan jogi örvénybe, ahol átverik őket, aztán eltűnnek a nyomozók, nem tudják senkinek se elmondani azt, hogy velük mi történt, mert aláírtak egy titoktartásit, és hogyha megszegik, annak büntetőjogi következménye van, hogy egyszerűen nincsen hova nyúlniuk. És amikor pedig végül elmondják, hogy legalább információs kárpótláshoz jussanak, tehát legalább a nagyvilág, vagy a nagy nyilvánosság megismerse azt, hogy mi történik, akkor pedig a NAV próbálja megakadályozni, hogy ugye minket a műsor előzetesének a megjelenése után megfenyegettek, hogy feljelenthetnek minket a minősített adatokkal való visszaélés miatt, tehát azért, hogy ezt a részét a történetnek nyilvánosságra hozzuk. Ugye az a kérdés, hogy ők a történetüknek ezt a részét, amikor elítélték őket, és pontosan abban az állapotban jutottak, amit az előbb mondtál, hogy akkor jó van, mindegy, akkor viszont legalább megpróbálunk érvényt szerezni az igazunknak úgy, hogy megmutatjuk a felvételeket, amiket csináltunk, és elmondjuk, hogy valójában mi együttműködtünk a hatóságokkal, hogy amikor elmentek az ügyészségnek a különböző fórumaira, akkor annak nem lett jogkövetkezménye. Tehát nem lépett fel a NAV ugyanúgy, ahogy most velünk szemben fellép, hogy itt megsértetted valaki a minősített adatoknak a kezelésének a módját. Amikor a Partizán akarta nyilvánosságon hozni, akkor meg igen. Tehát mint hogyha lenne itt egyfajta, nem is mondom, hogy kettős mérce, mert nem annyira vettük komolyan ezt a fenyegetést, bár lehet, hogy komolyabban kellett volna venni, de hogy a NAV nem lépett fel az ügyészséggel, meg a Károlyékkal szemben sem, amikor ők már egyszer megszegték itt az adatkezeléssel, a minősített adatok kezelésével kapcsolatos előírást.
Én ugyanazt gondolom, mint a legtöbben, hogy itt a NAV gyakorlatilag azt szerette volna elérni, hogy ne pattanjon ki ez az információ, vagy ez a történet. Tehát, hogy a nagy publikum, a széles közönség erről ne értesüljön. Ugye ez egyszer védheti, vagy elvileg védi őket, az együttműködőket, de ugyanezt, hogyha minősítést fenntartják, ha jól tudom, ha jól emlékszem, akkor 5 évente felül kell vizsgálni a minősített ügyiratot. Azért, hogy indokolt-e fenntartani a minősítést, tehát az, hogy titkos legyen még mindig az ügyirat. Itt ugye most mire indokolt még fenntartani? Tehát, hogyha 13-ban született meg az első jelentés, a minősítési javaslat, akkor a következő 5 év, most, hogyha úgy számoljuk, akkor körülbelül 18. A következő 5 év, az akkor 23. Tehát, hogy
23-ra már megszületett jogerősítélet.
Igen, és hogyha még mindig ez minősített ez az ügyirat, na most az ő védelmüket biztos, hogy nem szolgálja, ugye elhangzik a videóban, hogy egy cellába, vagy nem tudom, egy büntetés végrehajtási intézetbe, azon belül is egy cellába tették őket, ugye, a Krisztiánt és a... Tehát most azt
oda akarok... Ez a dolgok egészen abszurd vonala, hogy akikről jelentett, azokkal utána másfél évre összezárták egy cellába a Váci Fegyházba. De igen, igazából ez az ő történetének a része, nem a hatósági.
Igen, csak arra akarok rávilágítani, hogy a minősítéssel a titkosan együttműködő személyét védjük. De ugye itt már nem volt mit védeni. Tehát ő ítéletet kapott. Én úgy gondolom, hogy az indok, hogy miért minősített egy ügyirat, vagy egy információ, az itt megszűnt. Ő kapott egy ítéletet. És visszakanyarodva, visszacsatolva arra, amit említettél, hogy az ügyészség, ugye ha jól tudom, akkor van egy ügyészi, nem tudom, ügyirat, ami itt a két srácnak, vagy valamelyiküknek a birtokában van, ahol az ügyész megállapítja a nyomozóhatóságnak a hivatali visszaélését, a jogsértését gyakorlatilag.
Igen, ez egy nyomozóügyészségi határozat, nincs a birtokukban, csak ismerik a számát, mert véletlenül a NAV az egyik kapcsolódó iratban benne hagyta, hogy létezik, és ott szerepelt az ügyiratnak a száma is. És ezt később egyébként nem is tagadta a
NAV. De gondolom, ez sem minősített volt. És hogyha szerepeltek benne olyan információk, amik korábban minősítettek voltak, tekintettel főleg arra az együttműködésükre, a két fiatalember együttműködésére a hatósággal, az is maga az együttműködés ténye is minősített, akkor már az ügyészség is, ha úgy veszük, titkot sértett. Tehát nem tudom, megválaszoltam-e a kérdésed?
Azt hiszem, hogy próbálom én is követni, mert annyira bonyolultak ezek a különböző minősítések, és akkor kinek milyen jogosultsága van, milyen minősítésű adathoz hozzáférni, de érteni vélem azt, hogy nem az volt az első probléma itt a minősített adatok kezelése kapcsán, hogy a Partizán filmje megjelent, hanem itt már érzékelhető, sőt tudható, hogy korábban sem úgy történtek itt a minősített adatok kezelésével kapcsolatban a hatósági procedúrák, ahogy ennek kellett volna lennie.
Igen, itt tulajdonképpen okafogyottá vált itt ennek a ennek az információnak a minősítéssel való védése, szerintem. De egyébként a törvényben ugyanígy le van írva, és azt hiszem, most nem néztem meg ezt a jogszabályt, de talán ilyenek vannak, hogy a Magyarország, nem tudom, alkotmányos rendjét, hogy megvédjék, tehát hogy vannak bizonyos érdekek, amit védenek a minősítéssel.
Világos,
hát azért szerintem, igen.
Tehát. Nem annyira elmegy. Három kérdésről szeretnék még beszélni, mert fogy az időnk. Az egyik, amiről már érintőlegesen szó volt, hogy ugye azért egy ilyen eset, amikor az állam vagy az államnak egy ilyen fontos hatóság, a nyomozók, stb. Nem tartanak be olyan ígéreteket, amiket az állampolgárnak tettek. Jeresurít azt, hogy nem lesz büntetőjogi következménye rájuk nézve annak, hogy segítik a hatóság munkáját, akkor az általában az informátorokat, ott annak a kis Lego figurák hogyan befolyásolja. Tehát amikor ők legközelebb, felmerül legközelebb, hogy akkor ők valamilyen infót megosztanak a nyomozókkal, eszükbe fog jutni azt, hogy ott volt az a két csávó Pécsen, akiket úgy átvertek, hogy aztán végülzik a börtönbe rohadt 40 hónapig.
Igen, hát nem fogja növelni a bizalmat, az biztos, viszont akkor most itt mindenféleképpen meg kívánom jegyezni, vagy meg kell jegyeznem, mint ugye volt nyomozó, volt hivatásos, volt operatív, hogy az állomány zöme nagy része egészen biztos, hogy a hivatásának tekinti a munkáját, és mindent megtesz annak érdekében, a saját védelme miatt is, hogy a jogszabályi kereteken belül maradjon is, mozogjon is, dolgozzon. Tehát nem úgy kelnek fel, hogy akkor most verjük át ezt-azt, vagy nem tudom én ezt az együttműködőt, vagy pedig valakinek mondjunk olyat, ami nem igaz, és akkor próbáljuk azzal betekerni és behúzni a csőbe. Nem erről van szó, tehát az állomány nagy része jól végzi a munkáját, jogszabály szerint végzi a munkáját, és le a kalappal előttük. Viszont sajnos itt, ami most előfordult, én úgy gondolom, hogy ennek mindenféleképpen a végére kéne járni, hogy már két dolog miatt is. Az egyik az, hogy a két interjú alanyunk, tehát valaki mondja ki azt, hogy itt jogsértés történt, találják meg, hogy hol történt, és már csak azért is, hogy ne történhessen a jövőben meg hasonló. Tehát itt valaki nem a jogszabály előírásának megfelelően járt el, és ezért két polgári személy, két civil olyan szinten sérült, vagy olyan hátrányt szenvedett, mind a ketten ítéletet kaptak, és tudjuk, hogy mi lett ennek a vége.
De az egy reális veszély, hogy a potenciális informátorok óvatosabbak lesznek a hatóságokon?
Úgy gondolom, hogy mindenféleképpen.
Mit gondolsz arról, hogy a Krisztiánik felvették a kapcsolattartójukkal folytatott beszélgetéseket, vagy egy részüket legalábbis?
Hát erre azt tudom mondani, hogy nem jó, hogy felvették, tehát alap esetben nem vehették volna fel. Tehát, ahogy, mint ahogy mondtam, hogy és egyébként elmondja az operatív tiszt is, tehát a nyomozó, hogy minősített az adat, mármint minősített a kapcsolat is, nem beszélhetnek harmadik személynek arról, hogy ők titkos együttműködők a NAV-nál, NAV bűnügyi igazgatóságának.
Bocsánat, hogy félbeszakítalak, tehát, hogy azért, amikor én gyanakszom arra, hogy mintha ez a sztori nem lenne egészen rendben, abból a szempontból, meg ugye a végkifejlet szempontjából azért mégiscsak jól tették, hogy felvették, különben mi se tudtuk volna valószínűleg megcsinálni ezt a riportot, mert nem lett volna annyira erős bizonyíték a kezükben, amivel így alá tudják támasztani az igazukat.
Igen, a végkifejlet szempontjából azért náluk már valószínű több volt, mint gyanús, ami történt velük. Tehát abból az ő szemszögükből nézve jó, hogy felvették, de nem vehették volna fel. Tehát én, hogyha hatósági fejjel gondolkozom, mint nyomozó, azt, tehát ne vegyék fel.
Egyszer nyomozó, örökre nyomozó.
Igen.
Tehát, hogy nem javaslott senkinek, hogy felvegye, de az ott esetben végülis mégiscsak jól tették, hogy felvették.
Igen, de egyébként, hogyha belegondolunk, hogy ugye jött az a jelzés felétek, mielőtt még a videó kijött volna, hogy minősített adattal, visszaéléssel, nem tudom én, fel fognak jelenteni benneteket. Gyakorlatilag a hatóság ezzel elismerte azt, hogy foglalkoztatta. Tehát volt kapcsolat a két interjú alany és a hatóság között. Tehát ez megkérdőjelezhetetlen.
Igen, volt egy olyan mondat is a levelükben, ami az előzetes megjelenése után jött meg, hogy azóta már lecserélődtek a vezetői, és most már nem azok vezetik, akik akkor. Tehát volt egy ilyen érzékelhető felelősséghárítás is az azóta eltávított vezetőkre.
Valószínű ez azért lehetett, mert a felderítés, tehát ez az operatív munka a bűnügyi igazgatóságokon, ha jól tudom, mindenhol az igazgató helyettes irányítása alá volt rendelve. Tehát itt végül is, aki ezt az egészet kontrollálhatta, a volt igazgató, az volt egyik igazgató helyettes lehetett.
Jó, az utolsó kérdés talán a legneccesebb. Ugye a Kár és a Krisztián is arról beszélnek, hogy szerintük nem történt volna velük az, ami hatóság jobban tekintette lett volna az érdekeikre, hogy ennek a bűncselekménynek vagy bűnszervezetnek a szálai nem a politika legmagasabb szintjére, egész pontosan Pintér Sándor belügyminiszterig vezetnek. Ugye ez annyiban kapcsolódik a te történetedhez, hogy te is egy olyan nyomozás miatt lehetetlenültél el, ami egy politikailag magasan bekötött, nagyon befolyásos nagyvállalkozónak az adó ügyeit firtatta több tízmilliárdos mértékben. És az érdekelne, hogy szerinted közrejátszhatott abban, ami a Krisztián Jánékkal történt, az, hogy ez a cégháló az a cégháló volt egyébként a sok közül, ahol költségvetési csalást, tehát adócsalást követtek el sok százmilliós értékben, ebben az esetben egy 800 milliós nagyságrend volt a kár. Szerepet játszhatott-e abban, hogy pont a civil ZRT, amelyiknek az alapító tulajdonosa volt Pintér Sándor 2010-ig, ez a szervezet állt ennek a hierarchiának a csúcsán, tehát azt még el kell mondani, hogy a civil ZRT ellen nem indult sohasem nyomozás, mert ők azon a szinten nem merült fel az adócsalás, de ugye mégis egy olyan működési modell rajzolódik ki, ahol azért legfelül, ahol a legmagasabb rezsióradíjjal nyerték el az állami objektumok őrzésére vonatkozó tendereket, majd sokkal alsóbb szintekre delegálták ezeket a tényleges feladatokat, végül pedig munkaerőkölcsönzők, az ahol civil ZRT feliratos munkavállalók voltak, és közben lenyelték az áfát, meg lenyelték a őrzővédők, vagy visztiőrök után fizetendő közterheket, hogy valahol erről fenn mégis tudni kellett, vagy legalábbis sejthető. Tehát igazából visszatérve a hosszú körmondatok után a kérdés az, hogy szerinted közrejátszott-e abban, hogy a Krisztiánékkal ennyire súlyosan bánt el a hatóság az, hogy ez a bűnügy annyira magasra vezetett, mint ahova?
Azon gondolkozom, hogy most akkor mit válaszoljak erre. Álláspontom szerint a bűnügy felderítettségét, feltárását egészen biztosan befolyásolta az, hogy a civil szekuritát legfölül.
Na, ebben menjünk egy kicsit akkor bele, hogyan befolyásolta szerinted?
Hát, hogyan befolyásolhatta? Nyilván nem, én úgy gondolom, hogy nem derítették fel úgy, abban a mélységbe, a kívánt mélységbe ezt a bűnügyet. Tehát ugye te is említetted, hogy a civilt ez nem érte el.
Igen, azt még itt gyorsan elmondom, hogy olyan ilyen adócsaló céghálóból, mint ami ez a Dél-Dunántúli volt ott Baranya megyében, ilyen országszerte még jó párat aztán feltérképeztek, amik pontosan ugyanígy takarítók és biztonsági őrök, tehát alacsonyan kvalifikált embereknek a foglalkoztatásával és kiszervezésével több szinten végül munkaerőkölcsönzőkhöz csaltak el egy csomó adót. Tehát nem csak ez az egy volt, hanem több tucat ilyen volt.
Igen, de én úgy gondolom, tekintve mostanában azokat a furfangokat, és most nem akarom az ügyészséget mindenféleképpen negatív színbe feltüntetni, de hát azért nem egészen úgy törik arra felé a fény, mint ahogy kellene. Most gondolok arra, most beszéltem nemrég egy ügyvéd barátommal, és például egész konkrétan a védencével való kommunikációt lehallgatták. Tehát igen, ez megtörtént. Azért mondom el, mert ez megtörtént. Tehát ez megtörtént.
A védence börtönben volt?
Igen. Ha jól tudom, előzetesben volt, de most az a lényeg, hogy ő egy terhetről van szó, aki a védőjével, az ügyvédjével beszélt.
És ezt lehallgatták?
És ezt lehallgatták, igen, és ez belekerült az ügyiratba. És aztán jött ismertetéskor, igen, tehát nem akarok erre a vékony égre rámenni, és nem is akarom azt, hogy az ügyészségbe, az igazságszolgáltatásba vetett hit azért nagyon megrendüljön, de mondjuk úgy, hogy sajnos mostanában az elmúlt években történtek olyan dolgok, amik azért több kérdőjelet vetnek fel. És konkrét válasz meg nem nagyon van. Tehát itt most már visszatérve a kérdésedre, igen, elképzelhetőnek tartom, hogy azt nem mondom, hogy azért nem volt velük együttműködés, mert a civilt érinti ez az egész, de elképzelhetőnek tartom azt, hogy az ügy egészére volt tekintettel, hogy befolyásolta az a felderítettség mértékét, hogy a civilt érinti ez a büntetőügy.
Tehát a Pol Péter féle, vagy vezette ügyesség munkáról ugye számos olyan információ itt az elmúlt 15 évben felmerült, vagy kiderült, ami hát erősen felvet azért kérdéseket az ügyészség pártatlanságával kapcsolatban, de mondjuk olyat, hogy az ügyészség lehallgatta volna egy terhet, és a védőügyvédje beszélgetését, majd pedig ez bekerült volna az ügyiratba, ilyet még nem hallottam, tehát ez egészen haemeresztő.
A teljesség kedvéért, hogy itt aztán tehát erre fény derült, erre a mondjuk úgy, hogy furfangra vagy anomáliára, és akkor tehát ezt a helyén kezelték, kizárták a bizonyítékok köréből minden olyan információt, ami ezzel kapcsolatos volt.
Tiszolt Jelajos, nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél és mindezt elmondtad, és kérlek, gyere máskor is.
Köszönöm a meghívást.
Köszönöm a nézőknek is a figyelmet. Aki nem látta, annak remélem sikerült kedvet csinálnunk a pénteki riporthoz, amit a leírásban be is fogunk linkelni. Nézzétek a többi műsorunkat is, elsőként majd az október 23-ai nagy élő műsor folyamunkat, ahol a Tisza és a Fidesz megpróbálja lejátszani, hogy ki tud nagyobb élő tömegdemonstrációt tartani Budapesten. És persze támogassátok a Partizánt, hogy a maihoz és a péntekihez hasonló riportokat készítessünk nektek. Sziasztok!